Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben így beszélt Jézus a zsidó tömeghez. Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki ebből a kenyérből eszik, örökké fog élni. Az a kenyér, amelyet én adok, az én testem a világ életéért. Vita támadt erre a zsidók között. Hogyan adhatja testét eledelül nekünk? Jézus így felelt nekik. Bizony, bizony mondom nektek, ha nem eszitek az emberfia testét, és nem isszátok az ő vérét, nem lesz élet bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, neki örök élete van, és én föltámasztom őt az utolsó napon. Mert az én testem valóban étel, s az én vérem valóban ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, ő bennem marad, és én ő benne. Amint engem az élő atya küldött, s én az atya által élek, úgy az is, aki engem eszik, én általam él. Ez az égből alászállott kenyér, nem az, melyet atyáitok ettek és meghaltak. Aki ezt a kenyeret eszi, örökké él. Így tanított Jézus a kafarnaumi zsinagógában. Ezek az evangélium igéi. Ez a kenyér, amit én adok, eledel a világ életéért. És ráadásul újból és újból elhangzik az, ahogyan Jézus még nem csak ezt mondja, hogy az egész világ életéért, hanem azt mondja azért, hogy ez az élet örök élet legyen. Erről a tágasságról szeretnék beszélni az Eucharisztia ünnepén. Ahogy a Jézus ezt megfogalmazza és elénk adja, ez egy egekig érő távlatosságot és tágasságot fejez ki. Az egész világért, az egész világnak, és az örökké valóságért. Mit kezdjünk ezzel? Az első gondolat így szól, hogyha alapvető kijelentésnek vesszük azt, ahogyan Jézus itt hagyja az Eucharisztiát önmagát számunkra, hogy nektek és értetek a ti életetekért, akkor azt mondhatjuk, hogy ezzel tulajdonképpen a mi életünk irányát is megmutatja. Akár még merném ezt mondani, kijelöli, mi ez az élet irány másokért. Nagyon egyszerűen azt mondhatnánk, hogy a keresztény ember az a valaki, akinek az élet iránya mások felé mutat, másokért. Rögtön azonban itt egy nehézséget is hagy említsek. Ez a kulturális nehézség, mert ma, ha vannak hívó szavak, akkor az éppen nem az, hogy a másikért, hanem az, hogy önmagamért. Az önbecsülésünk, az önfejlesztésünk, az önismeretünk, az önművelősünk, az önmegvalósításunk. Hogyan tudjuk ezt összeegyeztetni a Jézus által bemutatott irányjal, hogy másokért? Nagyon egyszerűen azt mondhatnám, hogy megpróbáljuk az életünket beirányozni mások javára, önmagunk örömére. Másokért, mások javára, önmagunk örömére. És miért merhetem azt mondani, hogy ez a kettő milyen szépen össze tud fonódni, hogy mások javára beirányított élet, és hogy ez közben pedig egy örömforrássá lesz számunkra. Hát az evangélium örömének is része az az öröm, amit azáltal élünk át, hogy mások javára igyekszünk élni, de közben ez örömet is okoz nekünk. Mégpedig akár azért is, mert ma egyre inkább egy olyan világban élünk, és minduntalan tapasztaljuk ezt, hogy emberek megmutatják magukat, különböző felületeken próbáljuk eladni magunkat, rávenni másokat arra, hogy ők kívánatosnak lássanak, érdekesnek vagy értékesnek. És milyen izgalmas az, hogy ha nem ezzel kezdünk, ez kétségkívül lehet kísérője a tevékenységünknek vagy az életünknek, hanem azzal, hogy megpróbálunk olyan személyiségé alakulni, az életünket úgy formálni, úgy fejlődni és magunkat fejleszteni, hogy ez mások javára legyen. És aztán, hogy ezt próbáljuk aztán tényleg hát közhírré tenni, ez egy másodlagos dolog, vagy sokadlagos dolog. És az az ember, aki önmagát azért fejleszti, hogy ez mások javára lehessen, ez az önmagának a fejlesztése nap-nap után magában a folyamatban örömforrás lesz. Ezért merem azt mondani, hogy mások javára fejlődni, de saját örömünkre is. Átélni nap-nap után ennek a derűjét. Az első gondolathoz még hadd fűzzek egy nagyon rövidke megjegyzést, hogy olyan szép az ünnepeknek a sora a liturgiában, de Jézus két dolgot mindig tesz. Egyrészt utal mindig a jövőre, hogy mi fog történni. És ahogyan utal a jövőre, mindig mondja a következő lépést számunkra, a következő lépés mindig önmagunk felülmúlását igényli. Amikor megszületik, fogják a fejüket Mária és József, hogy hát ez hogy lesz, hát ki is ez a gyerek? Azután, mikor ott vannak a templomba, akkor Jézus azt mondja pici gyerekként, hát nekem atyám dolgaiba kell lennem. Na, akkor megint fölül kell múlnunk magunkat. Mit jelent ez egy gyerektől, hogy atyám dolgaiban lennem? Aztán, ahogyan Jézus elkezdi mondani, hogy de meg fognak ölni. De hogy lehetséges ez? Veled ez nem történhet meg. Föl fogok támadni. Hát ez meg micsoda, miről beszél? Mikor föltámad, akkor azt mondja, el kell mennem. Jaj, ne, hát most akkor gyorsan legyen itt az Isten országa megragadható módon. Akkor utána elküldöm a Szent Lelket. Hát az meg hogy lesz? És végül elérkezünk az Eucharisztiáig. Ez az én testem, és ez az én vérem, így hagyom többek között magamat nektek. Jézus mindig utal a jövőre, mindig mondja, mi a következő lépés, de a következő lépés önmagunk felülmúlását szokta igényelni. És ezért ezt a logikát hadd vigyem most tovább. Mit jelent a tágasság? Az a fajta nagy vonalúság, hogy az ember élet az egekig is elér, hogyha azt egy fejlődési útban igyekszünk megragadni, mégpedig úgy, hogy az igényli majd önmagunk felülmúlását. Az első gondolatot tulajdonképpen már megragadtuk, legyen önművelés, önmegvalósítás, de mások javára, önmagunk örömére. A második, de sokan szokták azt mondani, hát én már felülmúltam magam, hát a családom, a gyerekek, férjem, a feleségem, a szüleim, most különösen is a szüleim. Olyan érdekes, hogy még most is jó pár olyan program marad el a baráti körömbe, hogy azt mondják a kedves ismerőseim, de Feri, inkább ne jöjjünk össze, mert 90 éves az anyukám. 87 éves az apukám. Hát most, ha ezen múlik, akkor inkább még visszafogom magamat. Mert hát túllátok magamon, és nekem fontos apu vagy anyu. Milyen sokan vagytok, voltatok, vagy vagyunk, akik vittétek és viszitek az ételt apunak, anyunak, vagy a nagypapának, a nagymamának, de olyan örömteli éppen ezekben a hónapokban, hogy milyen sok áldozatot tudunk vállalni azért, mert azt mondjuk, hát persze, hogy túllátunk magunkon, apu, anyu, gyerekek, most nem is ragozom. Igen ám, de nézzük csak meg egy picit másik oldalról. A lélek ismerői a következőt mondják, mikor valaki a családtagjaiért cselekszik, bennfoglalt módon tulajdonképpen magáért is cselekszik. Hát mégpedig azért, mert a legközelebbi hozzátartozóink a saját önazonosságunk részei. Ezért miközben egyfelől azt mondjuk, jaj, de szép gesztusok, jaj, de jó, szívet melengető, de aközben azért azt magunkért is csináljuk. És ezért ha már valaki képes önmagán túllátni, és a család felé saját magát meghaladni, akkor neki a következő lépés az lehet, hogy rendben van, ez tényleg egy nagyszerű dolog, hogy a családod felé meghaladod magad, akkor jöhet a közösség, hogy valamilyen csoport, esetleg valamilyen intézmény. Ez a meghaladásnak lehet a következő lépése. És itt megint csak hadd utaljak arra, hogy kétségkívül az önazonosságunknak része, hogy csoportokhoz, közösségekhez, intézményekhez tartozunk. Ez remek is. De mi az, ami szinte rögtön felüti a fejét? Amit így mond a szakirodalom, csoportközi konfliktus. Hogy mi ilyenek vagyunk, ők viszont olyanok. Mi ezek vagyunk, azok meg olyanok. Nem is, hogy ők azok, csak valami mutató név más. Hogyan nőhetjük ki magunkat, hogy miközben nagyon is ragaszkodunk azokhoz a csoportokhoz, intézményekhez, közösségekhez, amelyeknek tagjai vagyunk. Szeretjük ezeket a csoportokat, közösséget, intézményt. Lehet felekezet, lehet egyház, lehet baráti társaság, akármi. De aközben, miközben nem tagadjuk az összetartozásunkat, nem megtagadjuk ezt, képesek vagyunk meghaladni azt. Nem megtagadni, hanem meghaladni. Az élet állandóan hoz kihívásokat, hogy egyszer csak valamilyen csoport normával vagy szabállyal, sokszor iratlan szabállyal szemben valaki ragaszkodjon a saját közösségéhez, de közben azt meg is haladja. Például azért, mert nem hajlandó ellenségének tekinteni egy másik csoportot. Vagy nem hajlandó kritikus lenni egy másik felekezet felé. A következő gondolat tehát így szól, milyen nagy jelentősége van annak, amikor nagyon is tudunk ragaszkodni a saját csoportjainkhoz, de képesek vagyunk nem megtagadni, hanem meghaladni azt. Egy élményemet hadd mondjam el. Sok hónappal ezelőtt a világhálón föltámadt egy vita a húsevők és a nem húsevők között. Hát ez két markáns csoport. És akkor most mindegy, hogy kikről beszélünk, a jelenséget akarom mondani, nehogy félreértsétek. És akkor többek között a nem húsevők csoportjából sokan harcosan kikeltek és csúnyán beszéltek a húsevők csoportjával. És egyszer csak a húsevők csoportjából valaki írt egy rövid bejegyzést. Ez a következő volt. Mit kellene tennem ahhoz, hogy legalább annyira becsülj, mint az állatokat? De lehet, hogy ezt a helyzetet nem tudom jobban elmondani. Hogy miközben annyira tudunk örömmel és mély meggyőződéssel kapcsolódni a saját csoportjainkhoz, ez helyes is. De néha tulajdonképpen ilyen megjegyzésekre van szükségünk, hogy fölébredjünk. Hogy hát itt egyáltalán nem súroljuk az eget. Miközben örüljük, hogy látunk magunk körül egy kis földet, ahol megvetettük a lábunkat. Most, hogyha képesek vagyunk megragadni, megőrizni, de felül is múlni a saját csoportjainkhoz való tartozásunkat, akkor egyszer csak elérkezünk valamiféle egyetemességig. Mi az, ami segít itt megint csak önmagunkat fölülmúlni, mikor az egyetemesség nem csak egy szólam nálunk, hogy mindenki, hanem lesz egy-két nagyon konkrét emberünk, akikért cselekszünk. Nézzétek el ezt, hogy ezt így mondom, de gyakori jelenség az, hogy valaki, aki nagyon szereti azt mondani, hogy mindenki és az emberiség, tulajdonképpen egész konkrétan kevés embert szeret. Mert nagyon könnyű azt mondani, hogy mindenki, de konkrétan szeretni egyeseket, az nagyon macerás és nehézkes tud lenni. És itt megint két élményemet hadd mondjam el, amit én tanultam. Az egyik, nálam jóval idősebb valakitől azt tanultam, ő mindig azt mondogatta, én meg akkor 20 éves fiatal voltam, és néztem ekkora szemekkel a világba, azt mondta, mindig legyen egy-két szegény embered. De nagyon konkrétan egy-két olyan szegény embered, nem olyan csak, akinek ott az utcán, az aluljáróban, ne de a piros lámpánál, hanem olyan valaki, akivel te személyes kapcsolatban vagy. Legyen mindig egy-két szegény embered, egy-két olyan szegény ember, aki tényleg számíthat rád. A másik valakitől tanultam, ő azt mondta, én azért tudtam nagyon sok mindent megtanulni az életben, mert volt nekem, ráadásul akkor még Nyugat-Németországból egy mentorom. Neki az volt az élet filozófiája, hogy mindenki, aki az életben már megvetette a lábát, és már helyzetben van, ő így mondta, legyen 5 embered, akit menedzselsz. De ingyen, nem azért, hogy aztán majd, nem, ingyen. Legyen 5 embered, akit segítesz az életben. Nem családtag, lehet, hogy nem is pont abból, aki szűkebb világból. Legyen 5 embered, akit, hogyha segítesz az életben, meghívod, fölhívod a figyelmét, ajándékozol neki egy könyvet, befizeted egy tréningre, legyen 5 embered. Mit jelent az, hogy fölülmúljuk magunkat az egyetemesség irányába? Jó értelemben azt jelenti, hogy az nagyon konkrét és nagyon személyes viszonyokban fog majd testet ölteni. Mi lehetne a következő lépés? Hát itt most még van 2 pont, de egyre nehezebb lesz. Ezt így fogalmaztam meg, hát tudatosan olyan kicsit éles legyen, hogy akkor elkezdjük felülmúlni magunkat a rosszakért. De olyanokért, akikről kapcsolatban mi azt gondoljuk, vagy sokan azt gondolják, hogy tulajdonképpen megérdemlik, vagy a saját hibájuk, vagy sokat tettek azért, hogy ez történjen velük. Vecsei Miklóstól oly szeretem hallani, ahogy ő újból és újból a hajléktalan testvéreinkkel kapcsolatban elmond egy párhuzamot. Azt szokta mondani, hogyha látunk egy közúti balesetet, és a közúti balesetben látjuk, hogy emberek megsérültek, akkor nem de milyen természetes számunkra, hogy nem megyünk oda megkérdezni, hogy ki volt a hibás. Ki tartotta be a kreszt, és ki nem tartotta be. Hanem oda megyünk, és mindent megelőző módon segítünk, ahogy csak tudunk. Aztán, hogy ki, hogy volt hibás, az egy másik történet. Ezért a következő lépés az lehet, már most bizonyos értelemben, hogy a jóleső egyetemességen túl, amikor felülmúljuk magunkat olyanok felé, akikkel kapcsolatban akár bennünk is konkrétan fölmerül az, hogy na jó, de ő a valahogy a mi szempontunk alapján, vagy nem, ez nem 100. Ezt neveztem így, hogy a rosszakért. És jön akkor az utolsó szempont, ez pedig, hogy aztán, hogy ez még konkrétabb legyen, még húsba vágóbb, olyanokért felülni, múlni magunkat, akik nekünk ártottak. Egészen konkrétan nekünk ártottak. Ez talán a következő lépés. Hogy ez mennyire nem könnyű, ezt mindannyian tudjuk. Hiszen zsigerileg van bennünk egy tiltakozás és ellenállás, hogy ebbe az irányba tovább menjünk. Természetesen nem arról van szó, hogy ne védhetnénk meg magunkat, hogy ne álljunk ki magunkért, hogy az igazságnak ne adjunk teret, hogy azt ki lehessen mondani. Természetesen. De mit jelent ez? Jézus azt mondja, ez az én testem, és ez az én vérem a világ életéért. A világba mindenki beletartozik. Még azok is, akik jogtalanul, igazságtalanul, ki tudja milyen sokféle módon bántottak minket, vagy ellenünkre tettek. Az a test és az a vér, ő értük is adatik. Hadd hozzak ide egy nagyon egyszerű képet. Emlékszem, hogy amikor fiú voltam még nem, hát felnőtt, és akkor 10-12 éves, meghívott bennünket valaki a Velencei tóra, a nyaralójába, és akkor ott ikertestvéremmel mentem, hát persze, mi ott eluntuk a felnőttek beszédjét, mi más tettünk volna, elkezdtünk a füvön focizni. Hát persze, és aztán nyilván elkapott a hév, és mi lett az eredménye? Fűkedvelő testvéreim, biztos már ki is találtátok. Sok helyütt kikopott a fű. És emlékszem, hogy mentünk haza, akkor anyukám elmondta nekünk, hogy hát jó, hát én értem, ott fociztatok, meg untátok magatokat, de hát sok év munkája van benne abba a fűbe. Ti meg csak... Mit akarok ezzel mondani? Tulajdonképpen három rövidke dolgot. Az egyik, a saját gyerekeink tapossák ki a füvünket. A saját gyerekeink hozzák majd az oviból a vérust. Saját gyerekeink. Azután a saját házastársunk megy az idegeinkre, és őrülünk meg tőle. És ami aztán most már nagy sláger téma, a saját szüleink vagy nagyszüleink földolgozatlan örökségével kell bajlódnunk. És valahogy ezt a hármat senki nem kerüli el. A gyerekek zajongását és fű kitépését, a családi örökségeket, meg hogy a közelállóktól sérelmeket is beszerezzünk. És ezért gondoltam utolsó szempontnak azt, még ha nagyon karcos is, hogy abban mindenkibe, meg odaadom magamat a világ életéért, kétségkívül nagyon jól tudjuk, beletartoznak a gyerekeink, a szüleink, a házastársunk, és természetesen nagyon sokan, akik valamilyen módon a mi szép gyepünket kigyepálták. Záró gondolat. Jézus azt mondja, átnyújtva a testét és vérét, tudjuk, hogy ez mi, ez egy kereszthalálban ölt testet. Hogy én odaadom az életem, ami azt jelenti, hogy a halált életté változtatom. És amikor az Eucharisztiát ünnepeljük, nem csak az történik, hogy a kenyér és a bor Krisztus testévé és vérévé válik, hanem az is, hogy a halált átváltoztatjuk életté. A halált nem lekicsinyeljük, hogy na jó, nem bagatelizáljuk, hogy jó, hát mindenki átmegy rajta. A halált nem is legyőzzük, mert mindannyian meg fogunk halni. A halált nem tudjuk kikerülni, mert előbb-utóbb megtörténik. Ezért Jézus átnyújtja magát, és azt mondja, átváltoztatom a halált életté. És ez az a tágasság, amire meg vagyunk hívva. És ezért mondhatja többek között Jézus az egész világ életéért, mindenkiért. És ez az, amit mi a hétköznapokban, a saját utunkon életté tudunk váltani. Mégpedig azt, hogy nap-nap után, kapcsolatból kapcsolatba valamiképpen a halált átváltoztathatjuk életté.